Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 156. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 156. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Úristen, mi sok szükséget. És a 128. Zsoltár éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 128. Zsoltár mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a 18. úrnapja kérdéseit és feleleteit Csapkovics Bertalan presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések még mindig az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azokhoz a tételekhez, amelyeket Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Hogy érted azt, hogy felméne mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szeme láttára emelkedett fel az égbe, és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsen-e velünk Krisztus minden világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve sohasem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik. De ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján.
Kedves testvérek, a következőkben Isten igéjére figyelünk. Isten igéjét Márk evangéliumának 7. fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának 7. fejezetéből, a 24. verstől a 30. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen ezeket találjuk megírva. Onnan elindulva elment Tírus vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, szíro-föníciai származású, mégis azt kérte, hogy űzze ki az ördögöt a leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz: hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki: úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá: ezért a szóért mondom, menj el, leányadból kiment az ördög. Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét ebben az órában is. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Te hozzád jövünk, Úr Jézus Krisztus, aki közben járunk vagy az Atya színe előtt, mert közben járóra van szükségünk. Bűneink és hitetlen, kicsiny hitű és engedetlen életünk miatt amely bűnök miatt nem jöhetünk az Atya színe elé, de általad, akit érettünk, küldött ő el, akiben van a mi megváltatásunk, mégis az ő színe elé járulhatunk és járulunk ebben az órában is. És arra kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy könyörületeddel, irgalmaddal járj közben érettünk, hogy a mi életünkre atyai áldás térhessen és szállhasson. Mennyei édesatyánk, a te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy könyörüljél meg rajtunk. Nem önmagunk érdemeit hozzuk a te színed elé, mert nincs olyan érdemünk, amiért a te áldásodat követelhetnénk és várhatnánk, de a te fiadért, Jézus Krisztusért jövünk te hozzád, akiről tudunk az evangélium által, amelyet hirdettettél nekünk. Kérünk téged, hogy a te jelenléteddel, áldó szent szavaddal gazdagítsál meg bennünket. Ha arra van szükségünk, szűj újonnan, ha arra van szükségünk, erősíts a hitben, és mindenképpen erősítsél bennünket a testvéri szeretetben és közösségben. Így kérünk téged a mostani óra további áldásáért. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, az ige hallgatásra készülve, a 235. dicséretünk harmadik és negyedik verseit énekelve folytassuk imádságunkat. A 235. dicséretünknek énekeljük tehát a harmadik és negyedik verseit. Távoztass tőlünk hamisságot. Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk, Márk evangéliumának 7. fejezetéből. A 7. fejezet 29. versét olvasom, ahol Jézus ezt válaszolja az asszonynak. Ezért a szóért mondom, menj el, leányodból kiment az ördög. Kedves testvérek, egy csodálatos gyógyulásnak vagyunk a tanúi, amikor ezt a történetet Márk evangéliumából elolvassuk. Azt gondolom, hogy nincs olyan ember a Földön, akinek a szíve ne lenne boldog és örömteli, amikor ilyen történeteket olvashat az igéből, vagy egyáltalán bárhonnan. Mindig, amikor valamiféle sikernek, eredménynek a hírét halljuk és vesszük, foglalkoztat és érdekel az bennünket, hogy hogyan és miképpen jutott hozzá az, aki annak részese lett. Szoktak beszélni ma már egyre többet arról, hogy fontos a verseny, fontos a győzelem, de milyen hosszú és nehéz út vezet el egy sportoló életébe ahhoz, hogy dobogóra állhasson. Sokszor az ember bele csodálkozik abba, amit nem is gondol, akár egy versenyen, ahol 10-15 másodpercnyi teljesítménnyel lesz valaki világbajnok, egy futó vagy úszó versenyen, hogy micsoda teljesítmény áll a mögött. Micsoda nehéz út vezet el oda, hogy valaki abban a pillanatban a világ legjobb teljesítményét tudja adni. Amikor a Bibliában ilyen történeteket olvasunk, akkor azt gondolom, hogy minden emberben megfordul az, hogy nem csak jó lenne nekem hasonlókat átélni, hanem az is, hogy hogyan is lehetne ide eljutni. A siker, a boldogulás, a gyógyulás a mai világnak olyan jelszavai, olyan céljai és olyan törekvései, amelyekkel kapcsolatosan mindenkit izgat az, hogy hogyan lehet a közelébe férkőzni, és hogyan lehet a közelébe jutni. Sokan a Biblia alapján is különböző útmutatásokat adnak erre nézve. Vannak olyan felekezetek, egyházak, amelyek kijelölik a teljesítés útvonalát, mennyiségét ahhoz, hogy az ember eredményre jusson Istennel vagy önmagával kapcsolatosan. Ennyit vagy annyit kell imádkozni, így vagy úgy kell oda áldozni Istennek, különböző céloknak, annak érdekébe, hogy a siker, a vágy, amire vágyakozol, a tied legyen. Azonban fontos dolog, hogy a keresztény ember úgy tájékozódjon a Szentíráson, hogy abban nem valamiféle sablont keressen, ami egyszer működött, és majd működni fog most is, mert ez sajnos kísért bennünket, jó sablonokat akarunk, erről szólnak a fogyókúra receptek, neki sikerült, na ha ő neki így sikerült, akkor én is így fogom csinálni, nekem is sikerülni fog. Szóval fontos dolog, hogy a keresztény ember a lényegét megértse azoknak a történéseknek, amikről olvasunk. És ha valahol áldást látunk, ha valahol előremenetet látunk, ha valahol gyógyulást látunk, testvérek, ott nem a sablont kell keresnünk, hanem azt kell megkeresnünk, hogy mi a lényege, mi a kulcsa annak a történetnek. Talán nagyon egyszerű sablont lehetne gyártani ennek a mostani történetnek is a kapcsán, ahol egy édesanyja eljön és közben jár a gyermekéért. De nem szeretnék ilyen sablon ötleteket adni, nehogy abba a hibába csúszunk, hogy aztán majd mi is ezt akarjuk tenni, mert ez egyszer már bevált, majd nyilván beválhat újra. Legelőször is, hogy a lényegét megértsük ennek a történetnek, ennek az áldásnak, amiben ez az asszony és kiváltképpen a gyermeke részesült, hogy tudnélik Jézus Krisztus megszabadította őt a gonosz lélektől, amely gyötörte. Vegyük szemügyre ennek a történetnek a keretét, meg egy kicsit a szereplőit is. Egy olyan helyen vagyunk, egy olyan helyen játszódik ez a történet, ami a zsidók előtt nem volt kedvelt hely. Kanaánnak is nevezi az egyik evangélium, de ezt most ne abban az értelemben vegyük, mint az ószövetségi Kanaán, mert az a zsidók számára az ígéret földje volt. Sokkal inkább vegyük annak a területnek, ami már nem tartozott a zsidók közvetlen fennhatósága alá. Akik ott éltek, azokat a zsidók megvetették. Azokkal nem beszéltek, nem találkoztak, ha egy mód volt rá, nem érintkeztek velük egyáltalán. Azt olvasjuk Jézusról, hogy el akart vonulni, egy kis csendet akart az életébe, és ezért elvonult idegenbe. Pont úgy, ahogy mi is tenni szoktuk, otthon elég nehéz szabadságon lenni, mert nem tudunk sok mindent kikapcsolni. Jönnek a szomszédok, jönnek a problémák, és az ember, ha otthon van, akkor nehezebben tud kikapcsolni. Ezért szoktunk elmenni idegen helyekre, ahol nem ismernek bennünket, ahol nyugodtabban lehetünk. Jézus ezért megy erre az idegen helyre, az ő tanítványaival együtt, hogy egy kicsit pihenjen, hogy csöndben legyen az Atya színe előtt. Azonban, annak ellenére, hogy titokban megy oda, mégsem marad titokban az ő ott léte, és azt olvassuk, hogy egy asszony, egy szíroföníciai asszony fölfedezi, megtudja, hogy ott van a názáreti tanító. Ő pontosan tudja azt, hogy ki az, aki oda érkezett. Milyen érdekes, a mi kis országunkban nem csodálkozunk azon, ha az ember elmegy egy számára idegen helyre, és ott ismerősökkel fut össze, mert olyan kicsike a mi országunk, hogy szinte lehetetlen dolog, hogy ez ne történjen meg. Nyaranta el szoktunk menni a Mátrába, egy kis eldugott faluba pihenni, és az egyik nyáron, amikor ott voltunk, a buszon, ha jól emlékszem, észrevettük Elbe István testvérünket és a családját, és csak nézzük, hogy kerülnek ők ide. Hát itt még a madár is alig repül keresztbe. Hát Jézus elmegy pihenni, és egy asszony, egy idegen asszony megtudja, hogy ott van Jézus, és tudja, hogy kicsoda Jézus. Nem csak úgy tekint rá, hogy ez egy zsidó ember egy pár másik férfival, hanem úgy látszik a történetből, hogy ő tisztában van azzal, hogy ez a Názáretből jövő proféta. Ez egy isteni személy, mert Dávid fiának szólítja őt. Hát ez az asszony tudja, hogy ki az, aki odaérkezett. Miért szólítja meg ez az asszony Jézust, és miért könyörög Jézus előtt? Testvérek, ennek az asszonynak van egy súlyos beteg gyermeke. Betegnek mondjuk, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy megkötözött gyermek volt. Idegen lélek, démonok szállták őt meg, és ez az asszony nem tudott ezzel a problémával mit kezdeni. Legelőször is azt látjuk, hogy ez az asszony fölmérte az ő gyermekének a súlyos állapotát. Fölmérte azt, amit így fogalmaz, Máté evangélista is megörökíti ezt a történetet, így fogalmaz Jézusnak, hogy kegyetlenül gyötré a gonosz lélek. Nem arról van szó, hogy viszket a háta, néha meg kell vakarni. Hanem azt mondja ez az asszony, hogy itt egy óriási probléma van, a gonosz lélek, egy hatalom, kegyetlenül gyötré a gyermekemet. Ez az asszony figyelt a gyermekére, együtt érzett a gyermekével, és fölmérte az ő gyermekének a súlyos állapotát. Testvérek, azt gondolom, hogy a gyógyulás, az Istentől való szabadulás, az valahol ott kell, hogy elkezdődjön, hogy az ember fölméri reálisan a problémákat, a bajokat. Ma anyák napja van, és én azt gondolom, hogy szerte a világon vannak olyan édesanyák, akiknek fáj a szívük, akik talán időnként megremegnek, amikor gyermekeikre gondolnak. Azért, mert a gyermekeinket különböző gonosz lelkek gyötrik. Még ha nem is abban a formában, ahogy ennél az asszonynál történt, de ennek a világnak sokféle gonoszsága gyötri a mai gyermekeket, a mi gyermekeinket. De vajon eljutunk-e oda, hogy felmérjük azt a súlyos állapotot, amiben a mi gyermekeink vannak? Ez az asszony egészen biztos, hogy eljutott oda, hogy megértette ennek az állapotnak a súlyosságát. Rájött, hogy ez nem egy nátha, Ez nem valami egyszerű dolog, ez egy nagyon súlyos dolog, ami történik. A mai világban talán ez az egyik legnehezebb dolog, hogy az ember fölméri azt, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekeinkre, micsoda gonoszság gyötri az újra és újra felnövő generációt. Sajnos azt látjuk, hogy szülők sokan felelőtlenül engedik a veszély közelébe a gyermekeiket. Nem foglalkozunk azzal eleget, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyermekeink. A világban egyre többet beszélnek a gyermekek jogairól, de nem beszélnek arról, hogy a gyermekeknek nincsen kellő ismeretük, nincsen a lelki ismeretük sem olyan állapotban, hogy megértsék a rájuk leselkedő veszélyeknek a súlyát. Nekünk, szülőknek azt gondolom, mindenféleképpen el kell ezen újra és újra gondolkozni, nem csak valamiféle jajgatással, hogy jaj, ez a világ már nem olyan, mint amilyen a mi időnkben volt, hanem egyszerűen föl kell mérnünk reálisan azt, hogy a dolgok mögött mi áll. És meg kell, hogy értsük azt, hogy nagyon súlyos veszélyeknek vannak kitéve a mi gyermekeink. Ez az asszony azonban nem csak fölmérte az ő gyermekének a súlyos állapotát, hanem azt is megértette, hogy ő képtelen segíteni. Megértette ez az asszony azt, hogy egy olyan problémával, egy olyan erővel, hatalommal áll szembe, amiben nem képes segíteni, amit nem képes túllépni. Démonok, ördögi erők voltak azon a gyermeken, és az asszony szembesült ezzel, hogy ez meghaladja az én erőmet. Azt gondolom, testvérek, hogy a gyógyuláshoz, az Istennel való áldáshoz az vezet még közelebb, ha nem csak a súlyos állapotot értjük meg, hanem azt is megértjük, hogy meddig terjed el a mi erőnk határa. És valljuk meg őszintén, hogy sokszor ezt sem tudjuk jól fölmérni. Az ember nem tudja fölmérni azt, hogy meddig terjed az én erőm, az én képességem. Az ember egyszer úgy gondolja, hogy a nagy szeretettel, a végtelen nagy szeretettel majd legyőzöm azokat a veszélyeket, bajokat, ami a gyermekemre nehezedik. És belerohanunk a falba, és szembesülünk azzal, hogy nem jó. Máskor az ember nagyon szigorú akar lenni, és azt mondja, drákói szigorral fogom venni a gyereket, hónaptól nincs semmi. És az ember rájön arra, hogy ez sem vezet célra. De nagyon nehezen jutunk el oda, hogy eljussunk arra a szintre, amikor kimondjuk azt, hogy önmagunkban sajnos képtelenek vagyunk dolgokra megoldást találni. Hogy vannak dolgok, amelyek meghaladják a mi erőnket. Sokszor szoktunk mi szülők legyinteni arra, hogy na én ehhez már nem értek, de ez nem ez a beismerés, testvérek. Mert fölnő egy olyan generáció, akinek a szülei, vagy inkább a nagyszülei, a számítógépet még hírből se hallották fiatal korukba. Ma meg az unokák ott ülnek és pötyörésznek a számítógépen. Még nem járnak iskolába, még nem tudnak olvasni meg írni, de már pötyörésznek, már nyomkodják, már be tudják kapcsolni, már tudják vezényelni a programokat. És sokan azt mondják, hogy na, hát ehhez én már nem tudok fölpörögni, ezt én már nem tudom kezelni. Testvérek, az, ami ennél az asszonynál van, az ennél sokkal több. Ő azt mondja, hogy baj van, és itt van még egy baj. Nem csak a gyerekem baja, hanem az én bajom is, hogy én nem tudok rajta segíteni. Az én erőm kevés ehhez. Ugyanakkor ez a szembesülés, ami esetleg az embert elkedvetleníthetné, és arra vinne bennünket, hogy depressziósá váljunk, hiszen látunk egy bajt, szembesülünk azzal, hogy nem tudunk rajta segíteni, akkor az ember depressziósá válik. Azt mondja, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Ez egy lehetetlen helyzet. Ugyanakkor azt látjuk, testvérek, hogy ez az asszony nem tett le arról, hogy valahol mégiscsak van megoldás. Nem tett le erről. És hadd mondjam nektek azt, és hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy ne felejtsétek el, ha ti Krisztust ismeritek, hogy mindig van egy lehetőség. És lehet, hogy véget ér a mi tudásunk, véget ér a mi akarásunk. Lehet, hogy belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, de ennek az asszonynak a példája megtanít bennünket arra, hogy mindig van még egy lehetőség az Isten félő emberek életében. Azoknak az életében, akik számolnak Istennel. Nem mondjuk azt erről az asszonyról, hogy ő a korának egy csúcs hívő asszonya volt. Nem mondhatjuk róla, mert Jézus sem mondta ezt róla. De egy dolgot elmondhatunk erről az asszonyról, hogy amikor meghallotta, hogy Jézus odajött az ő vidékükre, akkor elment, hogy megkeresse Jézust. És ez egyértelműen annak a jele, testvérek, hogy ez az asszony nem tett le arról, hogy valaki Jézus mégiscsak tud segíteni. Ha nem hitte volna, nem ment volna Jézus után. Nyílt egy alkalom előtte, és ez az asszony ezt az alkalmat igyekezett megragadni. És ha nem is volt az ő ismerete Jézusról tökéletes, ha nem is tudta teológiailag levezetni azt, amit ő mondott, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Egy dolog biztos, hogy ez az asszony végtelenül álhatatos volt. Álhatatos volt, hiszen valami kis fény, valami kis lehetőség ő előtte földerengett. Ő nem akarta ezt az alkalmat elszalasztani. Ő nem akarta erről könnyen lemondani, és mindenféleképpen példa előttünk ennek az asszonynak az a végtelen álhatatossága, ahogy, mint egy bogáncs a ruhába, beleragad Jézusba. Megragadja Jézust. Kiabál utána, azt olvassuk a másik evangéliumban, Máté evangéliumában. A tanítványok már azt mondják Jézusnak, ugyan Jézus, fordulj már meg, aztán küld haza. Nem állapot, hogy mi itt titokba akarunk itt lenni, csöndben, nyugodtan, ez az asszony meg itt kiabál utánunk. Hát bocsássad már előtt. Aztán azt olvassuk, hogy ez az asszony nem akar hazamenni. Odaborul Jézus lábához, azt olvastuk itt az evangéliumban. Megragadja Jézust, és végtelen álhatatossága könyörög Jézuséhoz azért, hogy segítsen ő rajta. Testvérek, a legnagyobb hitetése a sátánnak, amikor elhiteti az emberekkel, amit így szoktunk mondani, itt már az Isten se segíthet. És meg kell, hogy mondjam, hogy sokszor a magukat istenfélő emberek mondanak ilyeneket. Itt már az Isten sem segíthet. Ez az asszony, ha nem is tudott mindent Jézusról, de az tudta, hogy Jézus még segíthet. És ha valamit megjegyzünk, akkor vigyük el magunkkal erre a mai Isten tiszteletre azt, hogy Jézus, ha akar, akkor mindig tud segíteni. Megvan a képessége rá. Ez az asszony valami ilyesmit ismert föl, vagy tudott Jézusról, hogy ő hatalmasabb, mint én. Én nem tudok a gyermekemen segíteni, de ez a Jézus hatalmasabb, mint én. És ő neki nagyobb ereje van, mint nekem. Talán ő tud segíteni. Ezért ragaszkodik Jézushoz. Hívlak és bátorítalak benneteket erre, mindannyiótokat, akik talán a tehetetlenségetekkel szembesültetek ügyekben, gyermekeitekkel vagy unokáitokkal kapcsolatosan, akik talán föladtátok, és ha szó szerint nem is mondtátok ki, de arra gondoltatok, hogy már az Isten se segíthet. Hadd hívjalak benneteket ennek az asszonynak a hitére, arra, hogy ragadjuk meg Jézus Krisztust egy szívvel, egy lélekkel. Azzal a meggyőződéssel, hogy ő hatalmasabb nálunknál. És legyünk olyan álhatatosak, mint ez az asszony. Mert ez a mi meggyőződésünknek, a hitünknek a legfőbb ismérve. Hogy mi álhatatosak vagyunk Jézus Krisztus mellett. Keressétek a megoldást, és keressük a megoldást Jézus Krisztusban, testvérek. Amikor ebben a történetben azonban fölemeljük a szemünket, akkor látjuk magunk előtt Jézus Krisztust, és bizony nagyon megdöbbentő kép rajzolódik ki előttünk Jézusról. Talán nem szeretnénk erről sokat hallani, de mintha Jézus egy olyan arcát mutatná, amit eddig nem ismertünk. Mert az ember azt gondolja, hogy Jézus csak azért van, nekem segítsen. És biztos, hogy Jézus a nagy szeretetőt soha nem utasít el. Ő soha nem lök el senkit magától. De mit látunk itt, testvérek? Azt, hogy Jézus látszólag elutasító. Elég keményen elutasító. Először mondja a tanítványoknak, aztán mondja ennek az asszonynak is, hogy én Izrael házának vagyok a prófétája. Te egy idegen vagy, én a zsidók prófétája vagyok. Én hozzájuk küldettem, velük van dolgom, te meg idegen vagy. És ez végtelen megdöbbent bennünket. És aztán Jézus közli ezzel az asszonnyal olyan nyelven is, hogy ő ezt megértse, a végtelenül lehangoló valóságot. Azt mondja, itt a 27. versben így olvastuk, azt mondja, hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és oda dobni a kutyáknak. Hát ebben minden van, csak nagy finomság nincsen. Mondhatná bárki? Nincs ebben semmiféle szeretet, amiről Jézus itt beszél. Hiszen ebben a hasonlatban azt erősíti meg Jézus, hogy ott az asztalnál, ott van az atya, ott vannak a gyermekek, esznek és rohangálnak még körülöttük kutyák, házi állatocskák. És Jézus, mint azt mondaná, hogy nem adunk oda ezeknek az állatoknak semmit. Ha a szöveget jól akarjuk értelmezni, akkor azonban hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy Jézus mondatai elsősorban azt jelentik, hogy mielőtt a gyermekek meg nem eszik az ételt, meg nem elégülnek és jól nem laknak, addig senki nem dobja le az ételt a kutyának. Azt mondja Jézus, hogy nem úgy kezdődik a családi étkezés, hogy először a kutya jól lakik, a maradékból megeszünk mi. Hanem úgy van ez a háztartásokban, hogy az ember elfogyasztja az ételt, és a maradékból részesedik a házi állat. Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy nekem dolgom van még Izrael házával, az én szolgálatom még tart. Nem jött el az ideje annak, hogy te veled foglalkozzak. Ennek az elutasításnak valami ilyesmi a lényege. Nincs még itt az ideje annak, hogy segítsek rajtad. De testvérek, azt kell lássuk, hogy ez az asszony végtelen kitartó. Itt megértjük azt, hogy az asszony érti ezt a mostani egyetlenszerű lehetőséget, és nem sértődik meg, nem fúj visszavonulót, hanem valami félelmetesnek mondható, de mondjuk így, Istentől megvilágosított logikával arra appellál, hogy azért miközben a fiak esznek az asztalon, még a legtisztességesebb és jó modorban nevel gyermekeknél is előfordul az, hogy hát azért valami lepotyog az asztalról. Valami lepotyog az asztalról. És azt mondja ez az asszony, hogy nekem elég a morzsa. Elég a morzsa. Jézus, én nem akarom elvenni azt, ami a másoké. De te most itt vagy. Én egy kis morzsát kérek. Lásd meg az én bajomat, lásd meg az én problémámat. Úgy tűnik számunkra, hogy Jézus tulajdonképpen azért fog bele ebbe a beszélgetésbe, hogy megtudja azt, hogy mi van ennek az asszonynak a szívében. Nem az itt a kérdés, hogy Jézus tud-e segíteni. Még csak nem is az a kérdés, hogy akar-e segíteni. Hanem ahogy elmondja máskor az ő népének, hogy hordoztalak benneteket a pusztában 40 évig, hogy megtudjam, mi van a szívetekben, most is ez történik. Jézus meg akarja tudni, hogy ennek az asszonynak valóban fontos-e. Valóban hiszi-e ez az asszony azt, hogy Jézus tud rajtam segíteni. Jézus nem valami szadista, aki nem adja oda ennek az asszonynak azt, ami neki járna. Nem jár semmi. Jézus példája nagyon valós és igaz, testvérek, hogy nem jár semmi. De Jézus megpróbálja ennek az asszonynak a hitét, hogy kiderüljön, hogy mi van az ő szívébe. És ennek az asszonynak a szívébe az van, ami kedves Isten előtt, testvérek. Ennek az asszonynak szent hit van a szívébe. Nem tév hit van a szívébe, nem valami babonás hit van a szívébe, hanem Isten előtt kedves hit van a szívébe. És erről beszélnek az ő szavai. Amikor azt mondja, hogy nem kérek nagy szelet kenyeret, csak egy kis morzsa, ha hullik nekem, én azzal is megelégszem. És ez az asszony egyértelműen mondja ki Jézus előtt azt, hogy én nem érdemlek semmit. Csak abból a kevésből akarok részesedni, ami a fiak asztaláról lehullik. Olyan végtelen alázat és kitartás ez, és egy olyan szép hit, testvérek, ami kiderül itt előttünk, ami nem maradhat megválaszolatlanul. Jézus végtelen hatalommal bír, és ezt mondja ennek az asszonynak, ennek a történetnek a végén, ezért a szóért mondom, menj el, lányodból kiment az ördög. És ha azt gondolnánk, testvérek, hogy ez az asszony jól bánt a szavakkal, és most nyilván ennek az eredménye az, hogy Jézus segít rajta, akkor lássuk meg azt, hogy nem erről van szó, hanem a hitről van szó, amely hitből megfakadtak ezek a szavak, mert hogy olvassuk a történetbe? Az asszony hazatért. Az asszony hazatért. És még nem látott ő ott semmit még. Jézus azt mondta neki, hogy ezért a szóért mondom, menj el, lányodból kiment az ördög. Jézus nem adott oda garancia levelet ennek az asszonynak. Nem mondta azt, hogy ez meg az a bizonyíték rá, hogy ez megtörtént. A gyerek nem volt ott, az otthon volt. Mégis azt látjuk, hogy ez az asszony hitt. Nem olvassuk azt, hogy elkezdett volna rimánkodni Jézusnak, hogy de valamivel győzzél meg engem, hogy ez tényleg így van, hanem az ő hitének világos és egyértelmű bizonyíték az, hogy hazatért, és azt látta, amit Jézus neki mondott, amit ő elhitt, hogy Jézus meg fog tenni. Azt, hogy a gyermeke ott ül gyógyultan. Testvérek, azt gondolom, hogy akik Jézus Krisztus segítségül hívjuk, kell, hogy tudjuk azt, hogy ő az ő gyermekeire, tanítványaira végtelen gondoskodással tekint. Ő nem hagyja, hogy az övéi megszégyenüljenek, de sokszor meg akarja tudni, hogy mi van a mi szívünkbe. Mert legyünk akármilyen hívők is, gyakran esünk mi abba a hibába, hogy igazából mély hit, alázat és elkötelezettség nélkül kéregetünk Jézus Krisztustól és Istentől dolgokat. Tudjuk, mert megtanultuk, ezt így kell csinálni. Így kell kimondani. Sokszor próbáljuk Istennek sokféleképpen, szép szavakkal elmagyarázni, hogy mire lenne szükségük. És azt gondoljuk, majd ettől ez működni fog. De Jézus a hitet keresi ebben az asszonyban, és a hitet találja ott ebben az asszonyban. Hadd bátorítsak mindenkit, aki esetleg fél imádkozni, és fél kérni Istentől, hogy nem a szavak a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus képes, tud rajtunk segíteni, hogy neki van elég hatalma. Az a kérdés, hogy van-e bennünk annyi alázat, hogy megértsük, és így jöjjünk elé a kérésünk, hogy nekünk semmi nem jár. Minden kegyelemből van. Abból a kegyelemből, amit a mi atyánk Jézus Krisztusért gyakorol rajtunk, nem jár nekünk semmi, testvérek. Van-e a szívünkben ez az alázat, ez a fajta ragaszkodás Jézus Krisztushoz? Ez a történet, azzal kezdtem, nem egy sablont ad elénk, hanem azt mutatja meg nekünk, testvérek, hogy mindenki, mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, aminek nem leszünk az urai. és kerülhetnek a mi gyermekeink és szeretteink is olyan helyzetben, aminek mi nem vagyunk az urai. És hiába próbálunk meg mi bármit is megtenni életük, nem fogunk tudni boldogulni. És az ige arra emlékeztet bennünket, hogyha mi hívő emberek vagyunk, akkor jöjjünk Jézus Krisztushoz. Önálló van az a hatalom, az az erő, az a szeretet, amelyel ő képes segíteni rajtunk. Azt tanítja nekünk ez a történet, hogy jöjjünk Jézus Krisztushoz, de hittel. És a hitnek Isten előtt kedves alázatával. Mert ezt ő szereti. Ő ezt szereti. És ha ezt tesszük, akkor Jézus Krisztus, mivel szereti az ő gyermekeit, megteheti azt, hogy megszabadít bennünket. Amikor a családjainkra gondolunk, akkor mi protestáns emberek valljuk Isten szövetségét, amelyet köt emberekkel, és köt ezáltal utódokkal is. Ez nem azt jelenti, hogy a mi gyermekeink automatikusan megszeretik Istent, döntenek Isten mellett, hívő, Istenfélő életet kezdenek élni. De mi hisszük azt, hogy ahogyan Isten bennünket megkeresett, ahogyan bennünket meggyógyított, ahogy a szívünket, lelkünket megszabadította a bűn uralmából, úgy meg tudja szabadítani a gyermekeinket is. Alázatta és hittel könyörögnünk kell a mi gyermekeinkért, tanítanunk kell őket, Jézus Krisztushoz kell őket vezetnünk. De tudnunk kell azt, hogy nincs a mi kezünkben a dolog. Jézus Krisztus az, aki tud rajtuk is segíteni. És ezért a legeslegtöbb és a legmélyebb dolog, amit tehetünk, az az, hogy hittel és alázattal könyörgünk ő előtte. Appellálva arra, amit ő ígért. Amit ő ígért az őt szerető embereknek. És akkor félelem és rettegés nélkül vihetjük véghez a mi életünket, mert tudhatjuk azt, hogy a mi gyermekeink meg az unokáink a legjobb kezekben vannak. A legjobb kezekben vannak. Élj ezzel a lehetőséggel, testvér, hadd hívjalak és hadd bátorítsalak téged erre. Élj ezzel a lehetőséggel, ha szülő, ha nagyszülő vagy, ha leendő szülő vagy, ha gyermek vagy. Élj ezzel a lehetőséggel, és az Úr meg fogja hallgatni, és meghallgatja a te imádságodat. Amen. Kedves testvérek, jertek fennállva az 5. Zsoltárunk 1. és 2. versét énekeljük most. Az 5. Zsoltárunk 1. és 2. versét. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe.
Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésembe, én Istenem és én királyom. Megmondásom. Tekintsed meg esedezésem, és hold meg kiáltásomat. Mit önhívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal hiszem.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, ha már megnyitottad a mi szemünket és szívünket arra, hogy megértsük és meglássuk azokat a hatalmakat és erőket, amelyek a mi életünket is fogva tartották, mielőtt te megszabadítottál volna bennünket, és amely erők fogva tartják a mi gyermekeink, unokáink életét is. Köszönjük te neked, ha láthatjuk már azt, hogy képtelenek vagyunk a mi emberi bölcselkedésünkkel, okosságunkkal, erőnkkel és szabályainkkal rajtuk segíteni. De kérünk, hogy nyisd meg a szemünket leginkább arra, hogy te képes vagy őket is megszabadítani. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a te győzelmedet. Köszönjük, hogy legyőzted a mi legnagyobb ellenségünket, és ezért képes vagy szabadítani bennünket az ördögnek minden kötelékéből. Köszönjük, hogy ezt a reménységet adod a mi szívünkbe. Kérünk is, hogy tarts meg bennünket ebben a hitben, és indíts arra, hogy ami rajtunk áll, azt ezért meg tudjuk tenni. Indíts bennünket közbenjárásra mindazokért, akiket szeretünk, akiket nekünk adtál. Hitből fakadóan taníts meg imádkozni bennünket, és előtted könyörögni megoldásért, gyógyulásért, újjászületésért, megtérésért. Köszönjük, hogy megerősítesz bennünket abban, hogy van hatalmad és van erőd ma is megcselekedni azt, amit akarsz. Segíts, hogy ezzel a meggyőződéssel tudjunk odafordulni te hozzád. Köszönjük, hogy szereted a tieidet. Köszönjük, hogy szövetségre lépsz a téged szeretőkkel. És köszönjük, hogy ezt a szövetséget kiterjeszted. Legyen áldott ezért a te neved. Kérünk, Urunk, hogy így emlékezzél meg rólunk, családjainkról, így emlékezz meg a mi gyülekezetünkben is, mindazokról a családokról, akik együtt jönnek és érkezünk ide. Urunk, formáld a mi életünket és gyermekeink életét is. De hadd kérjünk azokért a családokért, ahol a család egy része nem érdeklődik te utánad. Urunk, könyörüljél meg ő rajtuk, és segíts meg azokat, akik hisznek, hogy ha tudjanak te reád nézni. Kérünk téged mindazokért, akik te nélküled élnek itt körülöttünk a lakótelepen, sokszor boldogtalanul. Adjad, hogy a mi életünk, példánk, hadd legyen beszédessé előttük, hogy meglássák te benned az egyetlen lehetőséget, aki tudsz rajtuk segíteni. Urunk, őrizzél meg bennünket, őrizd meg a mi házasságainkat, őrizd meg bennünket, mint szülőket, édesapákat és édesanyákat, hadd lehessünk hűségesek a te rendedhez, és így kérünk a mi gyermekeinkért is, az ő életükért és boldogulásukért is. Légy áldott azért, hogy szeretsz bennünket, és itt vagy közöttünk, kiálthatunk te hozzád. Amen.